e Marcos. Szerető atyánk, mérhetetlen csoda az, hogy te a világ mindenség hatalmas Istene, alkotója, velünk a porszem emberekkel közösségben vagy, áthidaltad ezt az elképzelhetetlenül nagy szakadékot, amely támad közted és köztünk. Nem finoman fogalmazunk, hogy támadt, de nagyon messzire rúgtuk el magunkat tőled. Köszönjük neked azt a kegyelmet, amit olyan könnyen kiejtünk egy szóban, de lélegzettel állító, hogy te egyszer csak kézbe veszed az életünket. Mi így mondjuk, hogy kézbe veszed, mi akkor vesszük észre. De hogy az örökké valóságból indul ez a te kegyelmed, személyesen is az életünk kibontására, megrendítő, bocsásd meg, hogy megszokjuk, hívő körökben forogva is, eltompulunk sokszor, vagy olyan magától értetődő lesz. Köszönjük, hogy kihívsz időről időre bennünket. Kihívsz ilyen csendes hetekre, megcsöndesedésre. Könyörülj meg rajtunk, hogy újra hambassá legyen, újra fölragyogjon, még jobban, ha valakinek ragyog. Ez a nagy-nagy ajándék, hogy azzal a megrendüléssel tudjuk fogadni, ha nem teátrálisan, de a szívünk mélyén, mint akik életet kaptak, semmi esélyük nem volt rá, és ezt az életet te tartod, és ez örökké való élet, aki elfogadta, akiben te lakozást vettél Jézus által. Köszönjük neked, hogy így lehetünk testvérek, és nem okoskodnunk kell, hanem megcsöndesednünk előtted. Add, hogy amikor hangzik a te igéd, akkor semmi más szempont ne legyen fontos. Csak az, hogy ez az ige bejusson a szívünkig, lényünkbe, és elvégezze a maga munkáját. Így szeretnénk délelőtt is, este is, napközben is tőled venni a te lelked által igéidet, ajándékaidat, kezelésedet, ahogy te tudod igazán egyen-egyenként személyesen gyógyítani, tisztítani, építeni, megújítani az életünket. Amen. Isten igéjét az Efézusi levélből olvasom, amint a programban láttátok is, mindaz 5 alkalommal onnan hangzik az ige. Ma Pál levele az Efézusiakhoz első rész, harmadiktól a 14. terjedő verseket olvassuk. Efézus 1, 3-tól. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus, Istene és Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban, mert ő benne kiválasztott minket magának, már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett fiában. Ő benne van az ő vére által a mi megváltásunk, bűneink bocsánata is. Kegyelme gazdagságából, amelyet kiárasztott ránk teljes bölcsességgel és értelemmel. Mert úgy tetszett neki, hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkát, amelyet kijelentett ő benne az idők teljességének arról a rendjéről, hogy a Krisztusban egybefoglal mindeneket, azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a földön van. Ő benne lettünk örököseivé is, mivel eleve elrendeltettünk erre annak kijelentett végzése szerint, aki mindent saját akarata és elhatározása szerint cselekszik, hogy dicsőségének magasztalására legyünk, mint akik előre reménykedünk a Krisztusban. Ő benne pedig titeket is, miután hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát, és hívőkké lettetek, eljegyzett pecsétjével, a megígért szent lélekkel, örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására. Hadd kezdjem azzal a szolgálatot, hogy Isten a bukott embervilágnak két hatalmas ajándékot adott. Egy nélkülözhetetlen, igen nagy ajándékot, és egy kibeszélhetetlen ajándékot. A nélkülözhetetlen, igen nagy ajándék, hogy ide adta a tervrajzokat, a Bibliát. Enélkül mi el se tudnánk helyezni magunkat, ami elhangzott este is a szolgálatban, hogy ki vagyok én, ötletezhetnénk, mint ahogy ötletezik is ez a világ. De mi megkaptuk az eredeti elképzelést, sőt, azért is nélkülözhetetlen kincs a Szentírás, mert ebben már megkaptuk a kibeszélhetetlen ajándékra vezető útmutatást is, a harmadik pedig, hogy mindenki csak úgy tudja ezt a kibeszélhetetlen ajándékot megragadni, hogy a Szentírás igéje egyszer csak élő maggá lesz benne, mint ahogy megfogan az élet, és elindít egy folyamatot. Tehát az egyik még nem a hívő élet ajándékai sorozatból hangzik, hanem a teljes panorámát jelentő két legnagyobb ajándék közül a rávezető ajándék, a tervrajzok, a másik pedig, akiről így beszél Pál apostol is, 2 Korintus 9:15, az Istennek pedig legyen hála az ő kibeszélhetetlen, kimondhatatlan ajándékáért. És itt Jézusról van szó. Nem csak tervrajzokat adott, hanem megváltót adott ennek a világnak. És ezzel a két ajándékkal áphidalta azt a távolságot, amiről én az imámban is olyan elgondolkozva szóltam, szeretnék mindig megrendülten szólni, hogy esélytelenek voltunk. Tehát itt nem arról van szó, hogy fölfejlődünk, az evolúció amúgy is lőve van, még a teremtett világ vonatkozásába is. Nem is értem, hogy mi ez a nagy vita, már bocsánat, a zárójelbe teszem, hogy az evolucionisták, kreacionisták között egyszer egy biológusnak kezdtem magyarázni a kromoszóma dolgokat, azt mondja, ne kromoszómáz, hát fajta jelleg. Azt mondja, a fajta jelleg át nem léphető. Macskából a fejre állsz se tudsz lovat, vagy akár csak tigrist készíteni, vagy kacsából se libát. Kiskacsát, nagykacsát, japán kacsát keresztezed, és a többi. Legfőjebb odáig eljutsz, hogy a lovat meg a szanarat keresztezve az Összvérnél már Zsák utcában vagy. Hát mondom, ha ez így van, teremté Isten, ugye nem ők szerint, ott van a, nem a férfinőre gondol, az is természetes volt, de az állati világot is fajtájuk szerint, de nem ebbe az irányba akarom elvinni a szolgálatot, csak értitek, hogy olyankor én megállok, és azt mondom, hogy akkor miről van szó. Ha ez igaz, ha nem igaz, akkor meg be vagyok csapva. De ez így igaz, akkor a többi az lárifári időtöltés, vagy valakiknek a kibontakozása, vagy okoskodása, vagy egyéb. Tehát, na de ez még inkább érvényes a lelki életünkre. Hát esélyünk nem volt embernek kilépni a keretei közül. Nézzétek meg ezt az önmegváltó technikás világot. Mindent kitalálnak, hogy hogy tudsz lemenni, fölmenni, bemenni, kimenni. Technikák, pszichotechnikák, és úgy tudod az erőit összesít, átbucskázni a fejeden, megváltani magad. Minden tulajdonképpen az önmegváltásról beszél, mert nem tud más az ember. És egyszer csak, ami szerető mennyei atyánk, örökké való kegyelemmel belép, úgy lép be az életedbe, hogy esélyed nem volt rá. Lehetnek kívül szüleid, lehet akárki, lehet te magad vagy élsz bármilyen körülmények között, és egyszer csak megszólít, itt van előttünk, ugye a tervrajzokból az efézusi levél. Sok magyarázó a csúcsnak látja a Bibliában. Azt mondja, olyan, mint a hegyek között a Himalája, hogy és egy ideig nem nagyon értettem én, hogy miért tesznek ekkora különbséget. Nem is nagyon kell nekünk, mert az ige, ige, még akkor is, hogyha nem mindenütt ugyanaz a világosság ragyog föl, vagy hangsúly hangzik, ezt mindnyájan értjük, de olyan mélységeket jár az apostol ebben a levélben, hogy bennünket is beenged mélyebbre a hitben. Az 5 alkalomnak én ezt a címet adtam, hogy a hívő élet ajándékai. És úgy rácsodálkoztam, hogy hát ez még csak 5. És olyan jó lenne mindnyájunknak keresgélni a hívő élet ajándékait, sőt, írjátok is föl. Volt valaki, aki sokszor neki keseredett az életnek. Olyan alkat volt. És beszélgetésben úgy előhoztam jó dolgokat, vagy az ő életének olyan értékeit. Jaj, de jó, hogy mondod. Máskor is mondjad, hogy tudjam. Olyan tőkénk van. És úgy vagyunk, mint a szegények, akik kippek, hogy csak élnek sokszor. Ajándékok tömkelege áll a rendelkezésünkre. Én meglepett, most megtehettem azt a múltkori vasárnapban, hogy a Csillagpont befejező Isten tiszteletét megnéztem a televízióban. És nagyon jó ige hirdetés volt, amiben csak egy mozzanatot szeretnék előhozni, hogy azt mondja az ige hirdető nő, hogy fiatalok, tudjátok, hogy hányan vannak ebben az országban, akik elérték a 18. életévüket, és nemhogy a polcon nincs bibliájuk, hanem még senki nem beszélt nekik. Úgy a bibliáról és hitről, hogy azt ők komolyan is vehették volna. Hogy micsoda kiváltság, hogyha valakinek ebben a kincsben része van, hogy menjetek és mondjátok, a hívő élet ajándékainak a mai címszava ez, hogy az örökkévaló kegyelem. Úgy többé-kevésbé persze mindnyájatokat én nem ismerlek, de már elfogadtátok ezt a kegyelmet. És ismételjük csak át, hogy a legnagyobb öröm hírünk a teremtés óta, az a karácsonyi örömhír, ne féljetek, mert hirdetek nagy örömet, született nektek megtartó, megváltó, szabadító. És azért ilyen mérhetetlenül, kizárólagosan a legnagyobb örömhír, két problémát nem tud senki megoldani az életedben, és senki ember életében, márpedig ha ez a kettő nem oldódik meg, akkor be vagyunk zárva alá. Az egyik a bűneink kérdése, bűnbacsunk kérdése, a dokumentum törlés kérdése. Más megoldás nincs a bűnre, mint a bocsánat. Az pedig csak az adhatja, aki átvállalja. A másik pedig a megromlott természetünk kérdése. Okoskodhatunk, szépek is lehetünk, mondhatjuk a magunk igazát, csak éppen nem tudunk kilépni abból a keretből, ami a megromlott természetünknek a kerete. És Jézusban egy új operációs rendszert, ha szabad így mondanom, már a dokumentumtörlést mondtam, készített el Isten nekünk, és élhetünk ezeknek az ajándékaival. Pál jó ideig azt mondta, hogy elfogadhatatlan, amit erről hirdetnek. És meg volt győződve róla, hogy igaza van. Egyszer csak úgy beszél, hogy igaz beszéd ez. És teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött a világra, hogy megtartsa a bűnösöket, akik közül első vagyok én. Már tudja. De nagy dolog, amikor valaki ezt már tudja. Sőt, mit olvasunk a Galata levélben? Galata 1. Aki engem anyám méhétől fogva elválasztott. Na, itt megáll az ész, és ebbe belefért. Hogy ő üldözze a keresztényeket, hogy emberek élete menjen rá, Hát nem direktbe folytott meg egy embert sem. Elég az, ha a szavazatával, ha az üldözésével, ha a börtönmunkájával és a többivel hozzájárult ahhoz, hogy emberek haltak meg a Krisztusért, és emberek életébe okozott ez szenvedést. És ha itt megállunk, akkor rendüljünk meg abban, hogy mi, ami logikánk szerint rendeznénk Istennek az útjait. Emlékszem, amikor itt még egy zárójelet hadd tegyek, az üdvtörténeti sorozatunkban eljutottunk Dávid utódlásáig. És Salamon lesz az utód. És én készülök buzgón a dolgozó szobámba, a szolgálatra, és minden elmélyedek, ott olvasok, gondolkodom, imádkozom, jegyzetelek, sétálok föl alá, és egyszer csak az eszembe villan, hogy itt valami nem stimmel. És mondom, hogy hát Istenem, hát ez meg hogy van? Hát Dávidnak voltak fiai bőven, hát ez a Betsabé féle házassági ügy, hát ez nem szépségdíjas házasság volt. Jó, értem, megbocsátottad neki, és elrendeztél mindent, de hát takard el már, hát most exponálod, hogy pont Betsabének a fia. Tudjátok, mit mondott Isten nekem? Én nem a fülemmel hallottam, hanem a lelkemben megszólalt: ember, hát mit gondolsz te holnap vagy holnap után? Szépségdíjasként mehetsz fel a fasori szószékre, hogy azért hirdetheted az igét, mert szépségdíjas papom van. Csak úgy hirtelen lélegzetet vetettem. Hát Isten nem a szépségdíjasokkal építi az országát, hanem veled, meg velem, és ezt nem értjük meg, hogy ez az egész mérhetetlen kegyelem, hát ne csodálkozzatok, hogy hömpölygő áradatként tör ki az apostol szívéből. Nem akarom én az egészet végigolvasni újra, de ha egyszer lendületet vesszük, a Károliban nincs is egy pont se, a 3-tól a 14. versig, hanem kiszakad a szívéből, hogy áltottam, mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban, és sorolja, hogy eleve elhatározta, a fiaivá fogad, és megy, ő benne lettünk örököseivé, hogy dicsőségének magasztalására legyünk, tehát előre reménykedünk a Krisztusban. Hadd javasoljam, hogyha valaki meg akarja jutalmazni magát, ezt a nyáron tanulja meg kívülről. 3-tól 14-ig. Mert annyi gazdaságot elmond Pál, hogy mit tett az Isten, és hogyan, hogy azon mi csak átsiklani tudunk, még akár egész hetünknek a témája lehetne ez a néhány vers, és itt vagyunk megrendülve azon is, hogy hát eleve elrendelte. Egy hatalmas titokról szól az apostol, és olyan jó tudnunk ezt, hogy az eleve elrendelés nem vita téma. Etévesztik a hívők. Ó, mekkora csaták, hogy akkor ez. Így, ez úgy, ez, de ez egyáltalán nem, de igen, de hogy hogyan, hanem imádásnak a dolga, hogy a hívő bizonyos lehessen abban, hogy az üdvössége ilyen mérhetetlen a kegyelembe ágyazódik. Nem az ő pillanatnyi indisponáltságától vagy diszponáltságán múlik. Félreértik, szerintem az eleve elrendelést azok, akik azt mondják, hogy értik. Nem lehet ezt emberi elmének kiteríteni. mint egy mérnöki asztalra. Mihelyt zárjuk a kört, olyanok vagyunk, hogy Isten fölé álltunk, és a mi emberi logikánkkal szépen őt behatároljuk. Hát figyeljük meg, az igében ott van, nem az, aki akarja, sem nem az, aki fog. Jó? Értsük. Azt mondjuk. Mindent, akit nekem ad az Atya, mindaz én hozzám jön. Jó? Ezt is értjük. Nem ti választottatok engem, én választottalak titeket. Jó? Most már értjük. És akkor jönnek az igék, igyekezzetek bemenni a szoros kapu, mert vannak, akik igyekezgetnek, Károliban mind a kettő az igyekeznek szóval van, közben az első az az agonizó, legyen olyan fontos neked, hogy élethalánt az agonizálás harc. És úgy igyekezz bemenni, mert vannak, akik keresgélnek. Hát nem annyira fontos az éteó, igen, az azt jelenti, hogy keresni, nézegetni, úgy igyekezgetni. Aztán jöjjetek én hozzám mindnyájan. Aztán az az Isten akarata, hogy minden ember üdvözüljön. És akkor az emberi logika kitalálja, hogy minden fajta ember, mert ez így nem lehet, mert akkor nem áll a kép. Rendüljünk meg azon, hogy itt egy hatalmas ajándékról van szó, egy mérhetetlen titokról, és ezt nem boncolgatni kell, hanem imádni az Urat, és dicsőíteni érte. Ezért is kiállt föl, hogy áldott az Isten, és akkor szinte elakad a szava a megrendülésében látni, hogy nem úgy beszél, mint aki, hát elmondok egy-két üzenetet nektek, hanem kiszakad a szívéből, amit itt végig felolvastunk. És ez az első, most számunkra megragadható nagy ajándék, hogy az örökké valóságba ágyazódik be az üdvösséged. Valaki azt mondta, hogy jaj, mi lesz, hogyha a végén agyérelmeszesedett leszek, és össze-vissza beszélek, és elvesztem a kontrollt. Vagy ha úgy jön vissza Jézus, hogy éppen nem abban a rált állapotban talál, meg kellett nyugtatni, hogy hidd már el, ha beletetted a kezed az övébe, ő fogja a tied, nem te fogod az övét. Vasoriak tudják, egyszer-kétszer elmondtam nekik, hogy a lányaimmal hogy voltam, ugye a naggyal, meg a kicsivel, mind a kettőt sokat dobáltam a levegőbe. Az édesanyjuk rémületére, aztán megnyugodott, akkor már nem mikor lejtettem az egyiket, szegény, de a lábát még elkaptam, úgyhogy azért a nagylányomnak ott a szeme fölött van azért egy csík, mert hát éppen a két szoba közötti tolóajtónak a vasára érkezett, nem teljes életnagyságba, de szóval nem volt ez akkora nagy siker, mert más volt az, amikor a Dinnyeföldön mindig ugye dobálóztam én is, mert kapus voltam, és az nagy szám volt, hogy hát most a Dinnyét feladogatni, az ugye nem nagy szám. Aposoméknek, ugye a leendő aposomék Dinnyeföldjén sokat megfordultam. Hát ott voltam, és akkor fölálltam az autóra, és mondtam, hogy akkor dobjátok. Az első törésig csinálhattuk. Akkor aposom kirohant, és akkor bajolt. Féltette nagyon a dinnyéket. Ő már eleve mondta, hogy ne csináljuk. Na mindegy, a dobálásoknál oda akartam én kiukadni, hogy a két leány között nagy különbség volt. Mert az egyik, nem árulom el, hogy melyik, önfeledten hagyta. Tehát akkora bizalma volt, hogy akárhogy dobtam minden olyan teljes szabadon. A másik, az fogta a kezet. Tehát csak akkor dobhattam, vagy valami, ha ő fogja valahogy, meg hogyan. Nem, az, hogy én szabadon ezt nem. És most felnőtt fejjel, amikor ezt fölemlegetjük, akkor azt mondja ő, aki fogta mindig, hogy hát jó, hát könnyebb volt, majdnem mondtam melyiknek, hogy hogyan, de hát olyan mindegy, mert nem szégyenez meg, nem bravúr, mert olyan sokat voltál vele. Tehát az igazság az, hogy a Salgó Tarjáni időben, meg az első szülöttel, csak elárultam, hát én nagyon sokat együtt voltam, tehát ott volt is gyülekezet, nem is, stb. A megélhetésért menni kellett a páromnak, hogy legalább az államvizsgás gyógyszerészi díjából valahogy ellegyünk, és én megcsináltam, alkottam, amit tudtam, de hát közben nagyon sokat a gyermekkel, kislánnyal voltam. Igaz, hogy ez a sok vele lét, ez azért odáig is elment, vagy nem ment el odáig, hogy az ideológiai nevelésébe akkorát adhattam volna, mert 3 évesen jön az óvodából, viszem haza kézen fogva, és azt mondja, hogy apu, de kár, hogy nem a Lenning bácsi az én apukám. Te mindjárt itt hagylak a kerítés mellett. De hát ugye Salgó Tarján akkor a csúcson volt a 70-es évek elején is, még az ideológiai nevelésben. No mindegy, de azt mondja a kisebb, hogy ha én is annyit együtt volt, lettem volna veled, de amikor én születtem, ti építettétek a parókiát, gyülekezeti az ott szaladtál, jöttél, mentél, sokkal kevesebbet voltam veled. És amit nektek akarok mondani, hogy legyél sokat vele, és akkor már ne a gyermekeddel, ő vele is, hogyha van vagy lesz, hanem az Úrral. Mert úgy látszik, hogy ahhoz az önfeledt bizalomhoz szükség van erre. Hát egész hétünk témája lehetne, hogy arról beszéljünk például, hogy megáldott minket minden mennyei áldással a Krisztusban. Hát, hogy ő benne kiválasztott, és hogy ennek mik a következményei. Hogy legyünk szentek és fedhetetlenek, ő előtte szeretetben, dicsősége magasztalására. Eljutunk oda, hogy mi az ember életének a célja. És itt összeér az esti áhítattal is, hogy ki vagyok én. Igazából az életünk célja az, hogy fölragyogjon rajta Isten dicsősége. És ezt nem úgy gondolta el, hogy szent fazekakká leszünk, hanem ahogy fölragyogott az ő dicsősége Pál apostolon, amikor a hajón elővette a kenyeret, meg amikor szólt a katonáknak, hogy vágjátok el a kötelet, mert különben a mentőcsónakkal lelépnek a matrózok, hogy Isten dicsősége fölragyog, ha helyén van az életünk. Tavaly kint jártam Vancouverben, abban a nagy reményben, hogy 85 után, akkor voltam én kint egyszer, és hát annyi sok szépet láttam, meg akkor alig lehetett még innen nyugatra menni, hogy egyszer kiviszem a feleségem is. És most megtehettem. Na de óriási csalódás is volt. 1 millió kínait találtunk a 2,5 milliós városban, amire mentünk, mert a magas vasúton egyebben csak közlekedtek a benszülöttek, vagy a jobban oda tartozó kocsikkal jártak, keltek, meg a többi, meg hogy már azért ennyi idősen, 70 évesen az ember, nem 36. Úgyhogy el se árulom nektek, hogy amikor kimentünk a hajóállomásos ilyen déli 1 óra tájba, ott nézelőttünk 15 emeletes hajó és a többi, és hát ide lálbosodtam. Fogtam a táskám, oda tettem a padra, és oda ledőltem. Úgyhogy feleségem kellő távolságban ment, azt mondja, nehogy már ez a hajléktalanhoz számítsanak engem is. Na, a lényeg, hogy ugyanakkor ott voltunk az akváriumban. És én még ilyen mennyiségű medúzát együtt nem láttam. Ahogy ezek pulzáltak, és ahogy ez a... Hát egyszerűen ott álltam, lenyűgözve, mert nem igaz, ilyen állat nincs. Hogy... És az Isten dicsősége ragyog rajtuk. Orchideákról olvastam a napokban. Már nem emlékszem, hogy 30 ezeret, minimum 30 ezer faj, de inkább 60 ezeret írtak. Csak orchideából, képzeljétek. Ahogy beállította, hogy fölragyog a dicsősége, és ahogy ő ezt a helyreállítást, amiről este hallottatok, úgy próbálja végbevinni, hogy fölragyogjon rajtad, rajtam, nem az, hogy csöpög a szentség rólunk, vagy csöpög a kegyesség, meg valami mű alkotás, hanem a dolgainkon, a mindennapi cselekedeteinken, hogy a helyemen legyek. Hogy amit teszel, azt teljes szívvel tőle telhető legjobban tedd. És ebben kaptunk 2 részajándékot is. Kaptuk az Isten szent lelkét, amelyről így írt Pál, hogy pecsét, elpecsételt ő benne. Ezt nem lehet megjátszani. Ezt ő, ha valakinek adta, akkor annak az életén ez a pecsét meglátszik. A másik az a zálog, az meg előleg. Szent lelke által adott előleget nekünk a mennyből. És amikor valakinek a szívében is általában a megtérésünk idejét követi, hogy bepecsételi a mennyet az ember szívébe. Különböző érzelmi alkatúak vagyunk, nem egyforma ennek a dolga sem, de hogy aki Isten gyermeke lett, az átéli, hogy mit jelent a mennynek az az öröme, békessége, szabadsága. Nem mondom én, mert aki átélte, az tudja ennek a valósága. És hát ez az örökkévaló kegyelem. És ebbe ágyazódik minden más az életünkben, hogyha ez a miénk lett. Én néha megállok, korábban többször, de most is, hogy ennek soha nem lesz vége. Ezért is kiált föl Pál, hogy áldott az Isten, aki, és akkor 3-14 negyedik versen át elmondja ennek a nagyon nagy ajándéknak a csodáját, mivel belerendül a szíve. Én a csoport beszélgetésekhez 4 kérdést jegyeztem föl. az első, mikor ragyogott fel előtted ez a kegyelem? A második, mennyire vagy a hatása alatt? Ide egy kis példát hadd mondjak. Fasorban az egyik újságíró jogásznő behozta a gyermekét konfirmációra. És úgy, ahogy más is bejelenti, beszélgettünk a lelkész hivatalban, följegyeztem, meg hívogattuk úgy őket a gyülekezetbe, a családot is, és a végén mondtam, hogy csendesedjünk el imádságra. És akkor imádkoztam értük családért, a konfirmandus gyermekért. Később tudtam meg, a Fasori Harangszóba írt egy cikket már megtérése után, és abban ő ezt az egész jelenetet úgy írta le, hogy hát képzeljék az olvasók, hogy ott ül egy lelkész hivatalba, és egyszer csak a lelkész minden bevezetés nélkül azt mondja, hogy most imádkozzunk. Hát eddig én lelkész csak a szószékkel láttam imádkozni. Teljes vicces volt az egész helyzet. Igen, de nem csak ezt írta le, hanem azt is leírta, hogy amikor megtért, akkor 3 napig sírt. És azért sírt, hogy miért nem 13 éves korában. Miért most? 3 nap után rájött, hogy hagyja már abba ezt a sírást, és nem hagyta abba, hanem folytatta. Most meg attól az örömtől, hogy az övé ez az ajándék. És elteltek azóta évek, és én keveseken látom azt, magam életében is hullámzik ennek az érzelmi része. De én szerintem természetes is, hogy nem égünk mindig ugyanazon a hőfokon, bár nagyon jó lenne, nem normális, és mégis normális. Ő rajta látom azt, hogy még mindig örül, és nem megjátszva örül. Szoktam néha mondani neki, nem akarom kiábrándítani, tehát nem úgy mondom, hogy hát hogy még mindig, és azt mondja, hát lehet nem örülni ennek. És úgy örül, hogy a férje, aki még nincs élő hitbe, de az úgy tapad rá, az Isten tiszteleteken ott van, és olyan módon van mellette, és igazolja, hogy nagy kincset kapott az ő párja. No, én csak azt kérdezném ebben a második kérdésben, hogy mennyire vagy a hatása alatt ennek az örökkévaló kegyelemnek. A harmadik, hogy ebbe ágyazódik az életed, a részletek, úgy értve, hogy ennek az erővonalai mentén halad, hogy jobban értsétek, mire gondolok. Az egyik hívő testvérünknek az unokáját majdnem elütötte a gyülekezetben egy énekkaros testvérünk fia. Ott laktak nem messze egymástól. És ez a hívő testvér úgy kifordult magából, neki ment a apának, nem is aki a kocsit vezette, és hát utána magyaráztuk neki, hogy hát azért ez így nem megy, hát ezt valahogy el kell rendezni. Akkor azt felelte, hogy tiszteletes úr, ha az unokámról van szó, én se Istent, se embert nem ismerek. No, utána elrendezte meg hogyan, de most gondold át a te életedet, hogy ha anyagiakról van szó, ha megbántásról, ha szerelemről, ha erről, ha arról, ha amarról, ebbe ágyazódik-e az utad, az életed, a mindennapjaidnak a részkérdései. És a vége, vágysz-e arra, hogy jobban-jobban fölragyogjon újra. Ennek a kegyelemnek a gazdagsága és ereje. Csendesedjünk el imádságra. Mi is az apostollal együtt áldjuk a nevedet, szerető atyánk. Olyan nagy dolgokról szólhatunk. Töltsd meg, kérünk, a szívünkben egészen a te lelked töltésével mindezeket, hogy fölragyogjon előttünk, milyen mérhetetlen kincset kaptunk Jézusban. És áldj meg bennünket, hogy először vagy újra ennek az erővonalaiba tudjuk helyezni az életünk legnagyobb vagy legkisebb kérdéseit is. Még inkább kérjük, hogy helyezd te bennünket a helyünkre. Köszönjük, hogy egy-egy ilyen hét, mire a végére érünk, annyi mindent letisztít, fölerősít, átértékel bennünk. Áld meg, kérünk, a csoportos beszélgetésünket is, gondolkodásunkat. Add meg, hogy hagyjunk magunknak és egymásnak is időt átgondolni az igéket.